30 évvel ezelőtt született a Máltai Szeretetszolgálat Magyarországon. Ennek emlékére idézzük fel az 1989-es év eseményeit, szereplőit, és azt a lelki gondolati bázist, ami alapjául szolgált a mindmai napig eredményesen és hatékonyan működő Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak. Nagyon speciális körülmények között született meg a Máltai Szeretetszolgálat magyarországi intézménye, és pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy ez tulajdonképpen két személynek a tevékenységéhez kötődik, a megszületése talán leginkább Csilla von Bőzeláger bárónő ilyen rangja volt Németországban, a második világháború után Magyarországról elmenekült és Venezuelába emigrált személynek, aki ott megismerkedett Bőzeláger urral, akihez hozzáment feleségül, majd hazamentek Németországba. És ott belekapcsolódott a Máltai Szeretetszolgálat ottani munkájába, majd 88-ban megalapította a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, az Ungarischer Malteser Caritasdienstet. Az általa és lelkes más önkéntesek által összegyűjtött adományok, kórház, berendezések, ágyak, ruhaneműk Magyarországra szállítására. 88 decemberéig mintegy 8 millió német márka értékű adomány érkezett ilyen módon Magyarországra. A másik szereplő pedig Kozma Imre atya, aki a zugligeti plébánia plébánosaként már korábban is kialakított egy szociális hálót, amelyet működtetett, és ez a folyamat, hogy így mondjam, csúcspontjára ért 89-ben, amikor a német menekültek befogadására is ezt a bázist, ezt a támaszpontot használták fel. Hát akkor nézzük egy kicsit Bőzeláger Csilla, aki egyébként Fényes Csilla névre hallgatott születése után, élettörténetét egy kicsit, egyrészt mert nagyon érdekes, másrészt mert nagyon kötődik ennek az egész szeretetszolgálatnak a tevékenységéhez. Ugyanis a 89-es menekülési processzus, amit mindjárt tudunk, hogy akkor történt Magyarországról a keletnémetek kiengedése, és ez első kalapás csapás volt a berlini falba tulajdonképpen. Sőt, a két világrendszer összeolvadásának, a szocialista világrendszer összeomlásának a kezdete volt. Tehát ilyen hord erejű dologról beszélhetünk egy, hogy így mondjam, egyszerű jótékonysági szervezet tevékenysége kapcsán, méghozzá egy keresztény jótékonysági tevékenység eredményeképpen. Hát hogy is történt? 89. augusztusában keletnémetek ezrei szerettek volna és próbálkoztak elmenekülni Magyarországról az osztrák határon át. 89. augusztusában ugyanis egy olyan folyamat vette kezdetét, amely tulajdonképpen a berlini fal leomlásának és egyáltalán a két világrendszert drasztikusan, fizikálisan is elválasztó határzáraknak a feloldását jelentette. Magyarországon az akkori német külügyminiszter és a magyar külügyminiszter elvágták a határzárat jelentő drótokat. Ez volt egy nagyon jelképes esemény, a nyáron bejárta a világsajtót. És ennek lett az eredménye, hogy megszervezték az úgynevezett pán-európai pikniket, amelynek a védnöke Habsburg Otto és Magyarország részéről a politikai bizottság tagja Pozsgai Imre volt a fővédnök. Magának a pán-európai pikniknek a megszervezését túl azon, hogy nagy emberek vállalták a védnökséget, az se lebecsülhető kockázat volt az ő részükről. Hát még a kis emberek részéről. Egy debreceni személy, a Magyar Demokrata Fórum debreceni képviselője, valamint a Soproni Népesedési Kerekasztal meg a Gödöllői MDF résztvevője szervezték, tehát hogy így mondjam, Magyarország keleti határától a nyugati határáig, Budapest környéki Gödöllőt is beleért, hogy így mondjam, mindenkinek szívügye volt ez a kérdés, és ők is igen nagy kockázatot vállaltak azért ennek a megszervezésével. Igazság szerint utána, mikor hát a hatóságok tapasztalták, hogy tényleg élnek a menekülés lehetőségével az emberek, akkor utána lezárták újra a határokat, bár azt mondják a belügyi információk, hogy utána nem lőttek azért azokra, akik mégis megpróbáltak a határon átmenni. Nagyon fontos volt tehát abban az időben a magyar politikai vezetésnek az elkötelezettsége a demokratikus átmenet irányába. Ezt nem szabad elfelejtenünk, ha az akkori időket próbáljuk értékelni. Mindnapokban olvastam egy jeles magyar politikai és gazdasági személyiségnek, Csák vállalkozónak az írását, aki egyébként angliai magyar követe volt az Orbán kormánynak. Ő is azt idézte föl, hogyha történelmileg visszatekint, hogy az akkori időben például annak ellenére, hogy politikailag természetesen senkinek a jobboldali körökből nem volt öröm, hogy Horn Gyula lett a miniszterelnök, de be kellett látni, hogy azért a 80-as évek végén pozitív tevékenységet fejtett ki, és ezt méltányolni kell történelmi távlatokból. Összetalálkozott ebben a piknik szervezésben a civil kezdeményezés, az alulról jövő civil kezdeményezés és a felső politikai körök jó indulata. Ennek a kettőnek a találkozása mindig nagy változásokat hoz az országban. Ez alatt az idő alatt szabad átjárást biztosítottak a határon, amit néhány száz Magyarországon tartózkodó kelet-német meg is ragadott, élt vele, és átment. De tízezrek voltak Magyarországon, akik azért ezt, akik ez nem hitték el, hogy ez a dolog lehetséges. Tehát itt a piknik alkalmával történő elmenekülés Kelet-Németországban, Nyugat-Németországban, Ausztrián keresztül, a magyar határon keresztül csak néhány száz embert érintett. De mi a helyzet a többivel, hiszen mintegy 60-70 ezer német, kelet-német állampolgár hagyta el így módon az országát, pontosabban azt az országot, amely ma már megint a nagy egységes német szövetségi köztársaság része, de akkor bizony élesen fallal elválasztva volt Nyugat-Németországtól. Hogy történt ez a hatalmas változás a néhány száz emberből a 70 ezerig terjedő változás? Hát ez úgy történt, hogy tulajdonképpen Kozma Imre atya, aki a zugligeti templom plébánosa volt, úgy érezte, hogy az egyház küldetése, és jól érezte, nem a templom falain belülre szól, hanem a falain kívülre is. Tulajdonképpen a plébánia tevékenységét már ismerték a nyugatnémetek. Már a 80-as évek közepén, ahogy említettem, sikerült egy ilyen szociális hálót felépíteni, amit a kommunista párt tagja is csöndes örömmel fogadtak. Eközben a templomba érkező emberek autóinak rendszámát azért irogatták ám a rendőrök, és Kozma Imrét meg kihallgatásra hívták a titkos rendőrségre. Sajátos dolog volt akkor, és meglepő, hogy egy keresztény közösségben van kockázatvállalási képesség. Így aztán nem volt véletlen, hogy 89. augusztus 13-án este a nyugatnémet konzul felkereste Kozma atyát, és segítséget kért tőle. És pedig azért, mert már akkor kezdtek a német menekültek egyre nagyobb számba jelentkezni, és tulajdonképpen elfoglalták a német követséget, és úgyhogy aztán ez diplomáciai bonyodalmakat okozhatott volna, és ezért egy civil szervezet segítségét kérték. Amikor Budapest utcáin megjelentek a keletnémetek, a templom előtti parkban is lakókocsik álltak. Több százan táboroztak akkor már ott. Körülbelül 30 ezer keletnémet volt a fővárosban ebben az időben. A templom környékén lévőket természetesen az egyházközség tagjai megszólították, beszélgettek velük, akkor még nem volt szó a táborról, csak arról, hogy a szívünket nyitottuk ki, vagyis így fogalmazott Kozma atya. Kedvesek voltak az utcában lakók is, hiszen beengedték azokat az embereket az otthonukba, akik ott sátoroztak, illetve lakókocsiban éltek, mosakodhattak, tisztálkodhattak. Hát azért el tudjuk képzelni, hogy ennek azért milyen egészségügyi jelentősége van. De amikor a tábort megnyitottuk, akkor egy kicsit meg is ijedtek a németek, mert attól féltek, hogyha összegyűjtik őket egy helyen, akkor visszazsuppolják oda, ahonnan eljöttek. Márpedig valamennyien úgy érkeztek Magyarországon, hogy soha többit vissza nem mennek. Egy picit gondoljunk bele most gazdasági szemmel ennek a dolognak a jelentőségébe. Az akkori emberek minden vagyonukat ott hagyták, tehát csak annyit hoztak el, amennyi a kis lakókocsijukba vagy a kocsijukba belefért. Ilyen nagy dolog a szabadság? Kérdezte versében Márai Sándor az 1956-os csodálatos Mennyből az angyal című versében. Igen, ilyen nagy dolog a szabadság, hogy nincs az az anyagi érték, aminek a otthagyása visszatartotta volna az embereket ettől a döntésüktől, mert annyira vágytak, nem csak, egészen biztos, hogy nem csak a nyugat-német jobb életre, nyilván arra is, de hát mondom azért, sok mindent otthon kellett ezért hagyni, tehát volt opportunity costja, hogy én közgazdász kifejezés eléjek, volt tehát áldozat költsége is a dolognak, de az a szabadság, amit egy demokratikus piacgazdaság jelent, és itt most a politikára tenném a hangsúlyt, a demokratikusra, ez sok embernek ezt az áldozatot is megérte. Hát így az emberek nem akartak többet soha visszamenni Kelet-Németországba, de féltek, hogy netán mégis visszatelepítik őket. És a legdöbbentőbb az volt, hogy nem csak tőlünk kezdtek el félni, mármint magyaroktól, hanem egymástól még jobban tartottak. Hát ezt nagyon jól ismerjük mindnyáján, akik idősebbek vagyunk, és éltünk a diktatúra idején, hogy milyen borzasztó érzés, hogy sose tudtad, hogy a legjobb barátod között nincs-e besúgó. És ugye egészen elképesztő dolgok derültek ki a rendszerváltás után, hogy Eszterházy Péternek az apja volt besúgó, és számtalan más ilyen példát tudnánk sorolni, de azt is, hogy ezeket hogyan és miként kényszerítették ilyen helyzetbe az egyház embereit is beleértve sokszor. Így aztán nem csoda, hogy az emberek tőlünk is és egymástól is féltek a németek, kelet-németek. De szerencsére a folyamatok mégiscsak gyorsan léptek előre, és pedig úgy, hogy először értesítették a kelet-németeket informálisan, hogy meg fogják nyitni a határokat. Nem reagáltak. Ezek után hivatalosan is értesítést adtak. Kozma Imre atya azonban, aki közben a tábort felépítette Zugligetben, létrehozta, kapott egy felkeresést a német konzulátustól, hogy engedje meg, hogy ide kitelepüljön a konzulátus. No, ez már egy kicsit izgalmas volt, mert több, mint puszta szeretetszolgálat, hiszen diplomáciai következményei vannak, és hát ezért kicsit, hát mondjuk ki őszintén, a Kozma atya is ettől egy kicsit félt, és felhívta Kohl kancellárt. Azért ez is mutatja, hogy egy ilyen széles látókörű, művelt, nagylelkű papnak milyen kapcsolatrendszere van, mit jelent tulajdonképpen az egyház egy kicsit is békésebb időben, mert az 50-es években sajnos tudjuk, hogy az intézmény maga se tudott védelmet biztosítani Mindszentinek se, és a többi püspöknek, papnak, akiket szörnyű megaláztatásnak tettek ki annak idején, de már a konszolidáltabb időben, mégiscsak, amikor már a szocializmus próbálta magát nyugaton is eladni, hogy nem bántunk ki, ugye, tulajdonképpen senkit, ezért akkor már nagy védelmet jelentett maga az egyház. De azért ott is kellettek bátor emberek, mert az utolsó pillanatig voltak olyanok, akik elfogadták a nagy kitüntetéseket, amiket kaptak békepapokként, és élvezték az ezzel járó előnyöket. Úgyhogy legyünk egészen őszinték, nem mindenki állt a helyzetnek olyan magaslatán, mint Kozma atya. És Kozma atya felhívta Kohl kancellárt. Kohl kancellár azt mondta neki, én felhívtam Gorbacsovot, és mondtam, hogy mi a terv a magyaroknál. És azt mondta Gorbacsov, hogy a magyarok jó emberek. Nekem ez elég volt, legyen elég ez magának is, Kozma atya. Ugye milyen csodálatos, hogy egy kis plébánia, egy eldugott, mert nem a belvárosban, nem a város külső kerületeiben lévő, külsőbb kerületeiben lévő, részén lévő plébánia, plébánosa, aki, de tulajdonképpen azért került, hogy ne zavarja olyan túl sok vizet, ugye? Ennek kapcsolata van a nagy Németország kancelláriával, akinek kapcsolata van Gorbacsovval, a Szovjetunió vezetőjével, első számú vezetőjével. Micsoda elképesztő távlatokat nyit ez meg előttünk, hogy egy kicsi szeretett szolgálatnak micsoda világpolitikai hatása lehet, és ez mutatja, hogy a legkisebb cselekedet sem lehet soha fölösleges. Azt hiszem, ezt mindnyájunknak érdemes a szívünkbe vésni. Hát akkor a magyar emberek átélték azt, hogy képesek a másikat jobban szeretni, mint saját magukat, mert képesek lemondani sok mindenről, hogy tegyenek az embertársaikért. Kezdetben segítségére volt a nyugatnémet máltai szeretett szolgált, amire utaltam a Bözeláger Csilla kapcsán, arról még majd vissza is térek. Ők sok mindent segítettek, sátrokat, berendezéseket, tehát hogy tudjanak működni. Hát, kicsit izgultak, hogy hogy fog ez működni. A nyugatnémeteknek nem olyan nagyon tetszett az az ötlet, hogy a keletnémet konzul is megjelent nálunk, hogy találkozni akar a Nyugat-Németországba készülőkkel. És hát ez a maguknak, az itteni embereknek sem nagyon tetszett, de akkor én mégis azt mondtam, hogy legyen ez lehetséges. És a tábor lakói egy kicsit dühösek voltak, mondta el ezt Kozma atya. És valaki megkérdezte maga, jobban szereti a nyugatnémeteket, mint a keletnémeteket? És azt mondta, hogy nem, én a keletnémeteket jobban szeretem, mint a nyugatnémeteket, mert ők szorulnak most jobban a szeretetre. Mindesetre egy fontos dolog, hogy a hatalom, az akkori magyarországi politikai hatalom nem szólt bele a keresztény küldetésből eredő feladatvállalásukba, magyar feladatvállalásba. A második világháborút követő kommunista évtizedekben még éltek olyan emberek bőven, akik keresztény neveltetésben részesültek, és ez bennük volt, ez a segíteni akarás. Ezek az emberek még a nyomás alatt is fontosnak tartották a keresztény értékeket. Egymásnak tartozunk, ezzel érezték. Nem volt még elfeledve az, amit a világháború alatt mindnyájan éreztünk, hogy segítenünk kell egymást. Ma ez az üzenet már sokkal kevésbé van benne az emberek zsigereiben. A felnőtt generációnak nincs ilyen indítatása. De hát persze a mai emberek sem rosszabbak a régieknél. És egyébként a keresztény értékektől függetlenül nevelt emberek is tudnak jót tenni. A különbség talán az, hogy ma mindig megfogalmazódik valamilyen érdek. Még akkor is, ha jót tesznek az emberek. Abban az időben az embereknek nem volt ilyen hátsó gondolatuk. Egyszerűen túlélni akarták az akkori világot, és ebbe segíteni a többieket is. Hát igen, 30 évvel ezelőtt az embereknek nem kellett szólni, hogy gyertek segíteni. Jöttek maguktól. Bizony, én is emlékszem arra is, amikor ugye ezzel a folyamattal párhuzamosan nem sokára decemberben kitör a romániai forradalom, és itthon a Magyarországi Magyar Demokrata Fórum megszervezte, hogy segítséget nyújtsunk a romániai forradalmároknak, nem azt mondta, hogy kifejezetten csak a magyaroknak, hanem a romániai felkelőknek, és akkor toboroztak itt nálunk, ahol én élek, Budapesten, a harmadik kerületben is önkénteseket, és sokan jelentkeztek, és én utólag voltam hálás a Jóistennek, és köszönöm, hogy nem a férjemet választották a csapatba, férjem és fiam is jelentkeztek, hanem egy másik embert, sajnos ő áldozat lett, mert ő lett az egyetlen, akit lelőttek a határon. tehát aki áldozat lett ennek a jótékonysági akciónak. Na mindezt csak azért mondom, hogy nem volt azért ez a 89-es év még kockázatmentes, még bármilyen retorzió érhette az akkori szeretetszolgálatot gyakorló embereket. Akkoriban a Zugligeti plébániára is többen jöttek el, mint amennyire szükség volt. Első napon például a reggeli felhívás után este már állt a tábor. 960 embert le tudtak fektetni Kozma Imre atyáék. És szóltunk az embereknek, jöttek, ma szólunk, de senkinek nincs ideje. Egy egészséges társadalomban ennek nem lenne szabad így lennie. Hát bizony, ezért van Európában is, hazánkban is nagy szükség a keresztény értékekre és arra a keresztény örökségre, amit sokan Európában el akarnak felejteni. Nos, így keletkezett, és beszéljünk egy pár szót még magáról, egészen a kezdeteiről ennek a folyamatnak, vagyis arról, hogy ki is volt ennek a másik mozgatórugója. Megismétlem még egyszer, tehát döntően Kozma Imre atya szervezésében és a Zugligeti plébánia körüli folyamatok eredményeképpen került sor a kelet-németek menekülésére, de a indítást ehhez Bőze Láger Csilla adta meg. 88-ban Kozma Imre atyával együtt létrehozták a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, amelynek elnöke Kozma Imre lett, és a helyettese volt Bőze Láger Csilla. A küldött, akit a bonni kormány annak idején külön megbízottként Budapestre irányított, így számolt be később az akkori folyamatokról. A német diplomaták a gyűléseiket a követségi első titkárnál tartották, és itt lakott Fényes Csilla, Bőze Láger Csilla is. Augusztus 13-án még, amikor Bőze Láger asszony visszajött, oda jött a rezidenciába, ő kint járt már ugye a városba, megkérdezte tőle a bonni kiküldött Mullak úrnak hívták, dr. Mullaknak, hogy miért olyan levert. Elmondta neki a problémát, amire a diplomaták gyűlésén nem találtak megoldást, mert velük beszélt. A nagykövetséget elfogadó menekültekkel a fő gondjuk az volt, hogy nem akarták veszélyeztetni az egyébként lassan javuló kelet-német-nyugat-német kapcsolatokat. Nem akarták tovább feszíteni ezt a húrt. Másrészt a magyar reformkormány meg segített volna, de nyilvánosan nem tudott. Mert hiszen a kelet-németekkel való szerződésük tiltotta a kelet-németek nyugatira engedését. Az az igazság, hogy amit említettem, hogy hivatalosan közölték a kelet-németekkel, hogy meg fogják tenni ezt a lépést, akkor felmondták ezt a szerződést. Tehát ez a nagyon nagy horderejű diplomáciai lépés kellett. Bőze Láger asszony akkor mondta ezt a Mullak úrnak, hogy van egy terve, miszerint az általa alapított Magyar Máltai Szeretett Szolgált felajánlja, hogy törődik a menekültekkel. Majd segítségül hívja a Németországba bejegyzett Ungarischer Malteser Caritas Dienstet, és így annak a segélyszolgáltnak a segítségével átmenetileg lehet a dolgokat kezelni. Ez az utóbbi szervezet volt az egyetlen a három közül, amely elegendő felszereléssel és személyzettel rendelkezett ahhoz, hogy menekültek ezreit tudják támogatni, ellátni. És így Bőze Láger asszony akkor részt vett a továbbiakban a megbeszélésekben, Kozma Imre atyához mentek, és ő beleegyezett abba, hogy amint az előbbiekben már elmondtam, a plébánia kertjében legyen a kelet-német menekült tábor, sőt magán a plébánián a konzulátus, miután megszerezte ez a kellő diplomáciai jóváhagyásokat. Ez nyújtott át lehetőséget a menekült kérdés megoldására, és Mullak úr azt mondta Bőze Láger asszonynak, hogy nagyon szerencsés véletlen volt, hogy összetalálkoztak. Erre ő nagyon komolyan azt mondta, ez nem véletlen volt, Isten gondviselése. Így történt aztán, hogy a munkatársak karszalagokkal ellátva nyugat-német útlevelekkel látták el a magyarországi menekülteket. Bizony nem semmi volt ez a nagy lépés, és néhány évvel később, miután Bözeláger asszony meghalt, erre a pillanatra Genscher miniszter úr nagyon szépen emlékezett vissza. Mert ugye azt is meg kell mondani, hogy már 88-ban súlyos rákkal küzdött Bözeláger Csilla asszony, aki ezt hősiesen viselte, és ezzel együtt végezte ezt az óriási megterhelést jelentő munkát, és csak most így előjárban ugye megjegyzem, mielőtt befejezném az ő emlékére szóló visszaemlékezések felidézését, hogy a munkát átvette a férje, és ő folytatta utána tovább ezt a magyar kapcsolatot. Genscher így módon emlékezett rá. Csilla Freifrau von Bözeláger neve örökké kapcsolatban marad a 89-es évekbe történt váltás történelmi eseményeiben. Elkötelezett, bátor kiállása Magyarországon, szervező tehetsége, ember szeretete felejthetetlen. A zugligeti tábor szimbóluma minden kétség nélkül maga Csilla asszony volt. mint egyetlen táborvezető nem csak készen állt arra, hogy információt választ adjon a világ bármely részéből jött embereknek, hiszen Venezuelától kezdve Németországon keresztül Magyarországig széles körű ismerete volt a dolgokról is, meg az emberekről is. Látta, hogy mi minden hiányzott, sátrokat, hálózsákat, takarót, ruhát, élelmiszereket, orvosságot szerzett. Senki nem tudott a vonzásának, kedvességének ellenállni. És mindenki érezte, hogy nála csak maga az egyszerű, hétköznapi ember a fontos. Nagy szavak nélkül, és annélkül, hogy ő saját magát akarta volna megvalósítani. Azt gondolom, hogy ezek a szavak, ahogy Genscher visszaemlékezett rá, számunkra is jó és alkalmas szavak arra, hogy befejezzük ezt a visszaemlékezést. A szeretett szolgálatot nekünk napjainkban is gyakorolni kell. A mai máltai szeretett szolgálat tevékenysége picit vissza szükebbre húzódott, bár a hajléktalan ellátásban, betegek segítésében, ruhaosztásban, főleg Budapesten, de vidéki városokban is tevékeny a szeretett szolgálat. Nekem aztán igazán van alapom erről beszélni, mert a baráti körömből többen is dolgoznak a Máltánál. És egyik sem azért, mert ez a világ legjobban fizető intézménye. Tehát nem az anyagi érdekek motiválják. De nyilvánvaló, hogy ez nem korlátozhat ez a tevékenység magára, egyetlen szervezetre, lélekben mindnyájunknak, máltaiaknak kell lennünk, értve ezen azt, hogy a közösség segítése, az ember szeretet, egyébként felekezetre való tekintet nélkül, nekünk keresztény, katolikus kötelezettségünk, és nem lehetünk jó keresztények, ha nem vagyunk ilyen értelemben szolidárisak nálunk szerencsétlenebb helyzetbe került embertársainkkal. Én, mint közgazdász, természetesen azt mondom, hogy mindig fontos a napi segítség, de nagyon fontos, hogy magát az állam szervezetét alakítsuk úgy, hogy az emberek nagy része találjon megélhetést, ne legyen mélységesen rászorult, de ha mégis olyan helyzetbe kerül, mert bajt, betegséget, társadalmi problémát, családi problémát kizárni sose lehet, akkor mindig legyen jó szívünk ahhoz, hogy adományokat is tudjunk adni. Tehát első a rendszer, a közgazdasági alapok, és a második az egyéni karitás, az egyéni szeretett szolgálat. A kettő egymást feltételezi, nem helyettesítheti egyik se a másikat, és erre hívom fel nagy szeretettel mindnyájunk figyelmét a Málta születésének 30. évfordulója kapcsán.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.